műsoraink kedves vendégeink, köszöntöm Önök az Akadémiai Könyvtár Agora programját, amelynek keretében Vörös Ferenc fejezetek a 18. század elejé Magyar Királyság névföldrajzából című kötetét mutatjuk be. Felkérnés professzor dr. Pusztai János urat, hogy kezdjem a könyvbemutatást.
Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim, kedves egykori meg jelenlegi kollégák! Ahhoz, hogy ilyen könyvet be lehessen mutatni, messziről kell kezdenem. Mégpedig azzal a kérdéssel, itt az akadémiai épületében, talán furcsa hangzik a kérdés, hogy van-e értéke és értelme a tudományos kutatásnak. Főként a bölcsészettudományi területen végzett tudományos munkának. Megye a világ elébb ezáltal, hogy megismételjem a költő kérdését. Tudnék, egyre inkább azt tapasztalom én, örülnék, ha másoknak más lenne a tapasztalata, hogy a tudomány és a haszonelvűség összeütközik egyre gyakrabban. Az alapkutatások az esetek jelentős részében nem kecsegtetnek azonnali haszonnal, ám azt nagyon jól tudjuk, akik a tudomány történetét is ugye figyelemmel kísérjük, hogy tudomány fejlődésével, idővel ezek az alapkutatások, értelmetlennek tűnő alapkutatások megtermékenyítik az alkalmazott kutatásokat, amelyek viszont már pénzre váltható értékeket teremtenek. Hát gondoljuk csak bele Neumann János számítógépes találmányába, hogy ez hány milliót emésztett fel, hogy a gép ki tudja mutatni, hogy 2×2=4. És hol tartunk most? És eltelt néhány évtized során. De milyen hasznot remélhetünk a bölcsészettudományoktól? Hivatkozhatunk persze arra, hogy univerzitás hagyományosan nem létezhet, mondjuk bölcsészettudományi kar nélkül, kivéve Magyarországon, ahol az univerzitás és az egyetem az általában két különböző fogalom szokott lenni. Hivatkozhatunk arra is, hogy például nemzetközi tudománypolitikai kötelességünk bizonyos, akár kis hallgatói létszámú szakoknak a fenntartása, művelése, tibetológia, hogy Vörösi Csomára gondoljunk, ugye itt a környezetünkben csak az ELTE-n van ilyen képzés, ahol lehet, hogy több az oktató az adott szakon, mint a hallgató, de ezt meg kell csinálni. Remélem, még mindig van. Vagy mondhatnám a szűkebb területemet, a finnugor nyelvészetet is, nem csak a sokak által vitatott nyelvrokonság okán, hanem azért, mert ez a közel 200 nyelv veszélyeztetett állapotban van, meg vannak számálva napjai, és ezáltal a világ szegényedik. Tehát itt most nem csak a finnugorokra kell gondolni, lehet az ausztrália őslakosokra is gondolni, tehát minden ilyen kutatásnak van értelme, mert ha eltűnnek ezek a nyelvek, velük együtt a kultúrák, a világ sérül és lesz szegényebb általa. Na de a haszonelvű gondolkodók, tervezők meggyőzéséhez mindez, amit elmondtam, kevés. Még talán az is kevés, ha arra hivatkozunk, hogy egészséges társadalmat humán műveltség nélkül nem lehet felépíteni. Azt kellene megérteni, hogy pusztán műszaki szakemberek képzése bölcsészháttér nélkül előbb-utóbb zsákutcába vezet. Ez a zárójelben tett üzenet, zárójeles megjegyzésként teszem hozzá, most ez az egy mondat a mostani szombathelyi helyzet, ahol mind a kettőn dolgozunk, illetve én már nem, lévén nyugdíjas. Főleg Szombathelynek szól ez a mondat, de ezt a tendenciát másutt is látom. Németországban például a műszaki egyetemeken van germanisztikai tanszék, ahol például leendő mérnököket megtanítják, ha már egyszer nem tanulták meg a helyesírásra, a retorikára, a fogalmazásra, szövegszerkesztésre, most nem számítógépes szövegszerkesztésre, hanem hogy kell megírni egy szakdolgozatot, egy disszertációt, egy könyvet, egy tanulmányt és így tovább. És egyúttal hozzájárulnak ezek a tanszékek a leendő mérnökök általános műveltségének gazdagításához. Én még ahhoz a korosztályhoz tartozom, vagy már, ugye, amelyik tudja, hogy a régi műszaki és természettudományi nemzedékek viszonya a művészetekhez és a humántudományokhoz van egészen más volt, mint amit manapság tapasztalunk. nagyjából az én korosztályhoz tartozók közül említettem akár Sebő Ferencet, vagy Jordán Tamást. Mind a két személy rendkívül ismert. Mind a ketten a Műszaki Egyetemben szerezték az első diplomát. És volna egészen máshol is kitűnően megállják őket. És akkor felmerül a kérdés, hogy milyen lesz a következő mérnök nemzedék. De általánosíthatunk is, milyen lesz a jövő értelmiségének mondandó társadalmi rétegnek szaktudásbeli és műveltségbeli színvonala. A bölcsészet tudományok háttérbe szorulásáról maguk persze az intézmények is tehettek, én úgy gondolom, ugyanis kevés a politika számára eladható, eladható programjuk. Még akkor is így mondom, ha fentebb a haszonelvű gondolkodás ellen szóltam. De hát olyan programokat is kell produkálni, amelyeket finanszírozza a politika, és ennek a farvizén meg lehet csinálni olyan alapkutatásokat a bölcsésztudomány területen, amire mondjuk egyébként nagyon nehéz lenne támogatást kapni. Persze ezen kívül tudatformálásra is szükség van, arra, hogy a társadalom is megértse, miért fontos a humán műveltség, és akkor ez talán hatással lesz majd a politikai döntéshozókra is. Nos, ebben a környezetben kell viszonyulnunk Vörös Ferenc legújabb könyvéhez. Legújabbat mondtam, hiszen önálló köteteinek száma közelíti a 20-at, és én abban sem vagyok teljesen biztos, elfelejtettem az előbb megkérdezni felétől, hogy a mai alkalomra való felkérés és az alkalom között nem jelente meg véletlenül újabb könyvet. Még nem, de holnap után meg fog jelenni, szóval teljesen biztos vagyok. És hát ugye ő ebben a körben sem ismeretlen, hiszen itt már volt korábbi, ennek a projektnek egy korábbi szakasza alapján már bemutatója. Mert miről is van szó? Kezünkben van itt egy könyv, csak képletesen beszéljek föl is emelem. Ma olcsó lehet kapni. Hát a reklám helyes, ne menjenek sehova, a reklám után visszajövök. Tehát van egy könyv, amely a fejezetek a 18. század elejé Magyar Királyság névföldre zárul címet viseli. Ha jól számolom az előzményeket, ez a hatalmas névföldrajzi projekt 8. kötete. Jól számolom? Szerzőnk feltérképezi a szószoros értelmében tudnék számos térképpel illusztrálja mondandóját, a Kárpát-medence magyarságának teljes névanyagát, mindegy 10 millió adatból álló adatbázis létrehozva. Ekkora adatbázis ezen a téren egyetlen intézménynek sincs, ő viszont ezáltal ugye intézményesült, tehát az intézmények sorába lépett. Az adatok alapján olyan interetnikus kapcsolatok, országon belül népcsoport, mozgások, ki, be és áttelepülések állapíthatók meg, amelyekről ezen adatok nélkül nem tudhatnánk. Hát az a hatalmas projekt, amelynek keretében az itt bemutatandó könyve megjelent, a bölcsész indítatás ellenére iskola példája egy téma interdisziplináris megközelítésének és megoldásának. Szerzőnk majd nyilván beszél, ha nem akar, akkor majd rákérdezünk, a különböző munkafázisokról, de előjáróban hadd említsem meg, hogy munkája a nyelvészeten kívül szorosan kapcsolódik a történelemhez, a településföldrajzhoz, népességkutatáshoz és a megoldás eszköztárát, illetően az informatikához, azon belül is a térinformatikához. Gratulálok egy bevezetésre befejezéseként Vörös Ferencnek ehhez, az azt megelőző és az ezt követő veszélyen is számos munkához, amelyek több tudomány eddigi eredményeit pontosítják, és amelyek számos új kérdésfelvetést váltanak ki, mint egy annak a gondolatnak a szellemében, hogy a kutatás eredményeképpen több probléma is fölbukkan ott, ahol eddig csak egy volt. Gratulálok Vörös Ferencnek, és kérem, hogy mutassa be nekünk a projektet. Készült néhány nagyon érdekes szemléltető példával is, hogy összem érdeklődésre várjuk, hogyha szabad, akkor is átülök oda. Szóval legfeljebb, ha kérdezek, onnan fogok kérdezni, hogy én is lássam, mit vetít.
Kedves kollégák, Pusztai tanár úr fölborította azt, amit itt közvetlenül előzményként megbeszéltünk, mert hogy kaptam egy ilyesfajta felszólítást, hogy beszéljek az előzményekről is, és ezért most egy kis technikai szünet után gyors két időréteggel dolgozom. Az egyik időrétegnek a feldolgozása, részbeli feldolgozása történt meg ebben a monográfiában, amit most a bemutatóra hoztunk. A másik az 2014-ben a Kaligram kiadó jóvoltából jelent meg Pozsonyban, Kis Magyar Családnévatlasz címen, amelyben a 107 leggyakoribb 2009-es állapotot tükröző lexikális típust mutatom be, illetőleg melléktérképeken jó néhány olyan jelenséget, ami helyesírás történethez és mondjuk morfológia történethez kapcsolódóan az adott témakörön belül érdekes lehetett. Korlátokat szabott a terjedelemnek a pénzszűke, és az is, hogy hát tulajdonképpen a színesben elkészített térképek jelentős részét csak fekete-fehérben tudtuk megjelentetni, pénzszűke miatt természetesen, hiszen semmiféle különösebb támogatást nem kaptam a kutatás során, és csak a kiadó kapott az NKA-tól egy viszonylag korlátozott összeget ahhoz, hogy ezt a Kis Magyar Családnévatlaszt megjelentessük. Időközben Szombathelyről a könyvtárosok, jellemző, hogy a könyvtárosok, az egyetemi könyvtár felvetette, hogy ez tulajdonképpen akár a Nemzeti Értéktárba is fölkerülhetne ez a projekt, és itt mutattam, büszkén mutatom, Sárvár városa indította el ezt a folyamatot, mert hogy az a metódusa, hogy először helyi értéktárba kell felvenni, és ennek a következő lépése az lehet, hogy a megyei értéktár majd az országos értéktárba is bekerülhessen. Most éppen a megyei értéktárnak a fázisában van ez a projekt. Projekt, mert ez azt jelenti, hogy részben a két időszeletből saját munkával előállított monografikus kötetek adják az egyik részét, a másik részét pedig egy laza munkacsoport által támogatott konferencia sorozat, amelynek a hetedik állomása immáron Sopronban lesz, most éppen június elején. Minden egyes konferenciának más város volt a befogadója, és hát tulajdonképpen a nyugdaköltségeket kellett csak támogatásként a város vezetésének valamilyen módon biztosítania, egyébként pedig tényleg valóban minden más magad uramba szolgált nincsen, tehát ez is valószínűleg hungarikumnak számít, hogyha innen nézzük a dolgokat. Szóval köszönettel tartozom szülővárosomnak, hogy elindították, mert én is felismertem ezt, hogy az ilyesfajta propaganda az mindenképpen segíthet talán abban, hogy szélesebb körben megismerik a projektet, és akkor talán az anyagi támogatás is jobban elérhető lesz. Mi alapján dolgoztam tulajdonképpen a történeti rétegben? Az egyik legnagyobb gond az volt, hogy térképre hogy lehetne rávetíteni az 1720-as országos összeírásnak az adatbázisa alapján az egyes lokuszokat. Tudjuk nagyon jól, hogy a 18. század elejéről mérésen alapuló térképeink nincsenek, és ha a későbbiekben vannak is ilyenek, azok is alapvetően vagy kézirajzolásúak, vagy már fejlettebb technikával készülve csak a belterületeket mutatják, a külterületet nem. És hogyha ilyen kis méretű térképekben gondolkodunk, ami mondjuk egy bésméretű atlaszban megjelenhet, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak egy-egy pontként jelenjen meg az adat, majd látni fogják a térképeken, hanem hát tulajdonképpen egy nagyobb folt is szimbolizálhatja az adott jelenségnek a gyakoriságát. Ezért hát tulajdonképpen szimbólumként a külterületeket próbáltam megrajzolni, hogy jobban olvashatóak legyenek a térképek. Ehhez mindenek előtt Mikovinyi Sámuelnek a megye térképeit vettem kézbe. Tudjuk nagyon jól, hogy 1732-ben a Pest-Pilis-Solt vármegye térképe látott először napvilágot, nem minden megye térkép van meg. Itt most egy picit ugorni fogok, ugye látom, láthatjuk, hogy még a Mikovény idejében is, a török pusztítás után mondjuk Pest környékén, Pest és Buda környékén hatalmas nagy fehér foltok vannak. Nyilván az én időszakomban 1720-ban is ez valamiféleképpen támogató szolgálhatott. Amit még felhasználtam a lokalizáláshoz, a katonai felmérésnek a térképei, különösen a második katonai felmérés térképe, ezek már korszerű elvek alapján készülve, mint az első, erről most részletesen nem szeretnék szólni, és a teremben itt van Lelkes György, akinek a munkáját kiválóan jól lehetett használni, olyan lokuszokat is sikerült beazonosítani, amelyeket egyébként az Országos Levéltár honlapján elérhető arkanum adatbázis is csak úgy hozzávetőlegesen mond, hogy ilyen és ilyen járásban található. Tehát a források segítségével, az előbb megjelölt források és Lelkes György kézikönyve alapján minden lokuszt sikerült megnyugtatóan helyhez kötni, pontosítani. És akkor itt a borítás tulajdonképpen, mert Pusztai tanár úr többször kérdezgette tőlem, hogy hát tulajdonképpen ő Y-nal írja a nevét, ez mit is jelent, mert környezetében pedig, sőt a családban is vannak olyanok, akiket az anyakönyvezetés, illetőleg az adminisztráció ível ér. Azt most már tudjuk a Kismagyar Családnév Atlasz alapján, hogy az IY, mármint a helynévképző IY, az tulajdonképpen egészen biztos, hogy nyelvföldrajzi tagozódást mutat, és ehhez kapcsolódóan alapvetően felekezeti megosztottságot. A felekezeti megosztottság pedig tudjuk nagyon jól, nem függetleníthető a területiségtől. De mielőtt még valaki arra gondolna, hogy egy családnév esetében, mondjuk IY tekintetében több évszázados családi hagyomány őrződik meg, röviden azt kell mondanom, hogy ez nem igaz. A népességnek egy jelentős része a 19. században is félig analfabéta volt, tehát a nevén kívül nem nagyon írt le semmit. Alapvetően a mai magyar családnév állomány IY-os írásmódjai az 1895. október 1-én bevezetett állami anyakönyvezéshez vezetnek vissza bennünket. Tudnéli, hogy milyen felekedett oskolázottsága jellemzi a jegyzőt, a segédjegyzőt, vagy éppen az, aki a hivatalos okmányokat vezeti, azt dönti el ebben a korban és a későbbiekre vonatkozóan is azt, hogy I vagy Y. Na most viszont azt nagyon jól tudjuk, hogy azért valószínűleg, ha mondjuk valaki pápán oskolázódott a pápai reformátusoknál, akkor valószínűleg, hogy protestáns helyesírási gyakorlatot visz tovább. Noha tudjuk nagyon jól, hogy 1832-től már van akadémiai szabályzat, de erre vonatkozóan olyan egészen pontos szabályozás nem volt abban az időszakban. Ha pedig mondjuk Szombathelyen valaki a premontreieknél, akkor biztos, hogy katolikus helyesírást vitt tovább. Nézzük meg, hogy a nevek mutatnak ezzel valamiféle, ezzel a megállapítással összefüggést, hiszen a térképre a jelenkori nevek alapján azt rajzoltam föl, hogy az Y alapvetően inkább a Dunától nyugatra eső régióban, az I pedig tulajdonképpen az egész nyelvterületen, de inkább döntően a Duna folyásától keletre található. Sok néven, sok lexikális típuson megvizsgáltam ezt a dolgot, most a Pusztaira esett a választás. 1720-ban ezt a problémát nem tudjuk nyelvföldrajzilag vizsgálni, tudnélik. A megyei küldöttek, konszkriptorok, más-más megyéből érkeztek, például Vas megyébe, Gömör megyéből, de azt már nem tudjuk, hogy milyen felekezetűek voltak, ezért hát eléggé hektikus az, hogy hol és miképpen bukkan fel Y-os, illetőleg is adat ebben az időszakban, de annyit biztosan állíthatunk, hogy az I helynév képzős adatok tulajdonképpen alapvetően a magyar nyelvterülethez kötődnek. térkép még inkább nagyon szépen mutatja ezt, hogy a magyar nyelvterület rajzolódik ki, és hogyha felnagyítanánk bizonyos peremkerületeket, akkor azt láthatnánk, hogy a nyelvhatártól északabbra, nyugatabbra, északkeletre, keleten nem, mert csak a Partiumig látunk a Magyar Királyság adó összeírói alapján. Alapvetően a magyar nyelvterülethez kapcsolódnak az íképzős nevek döntően, de nem csak és nem kizárólag. Na nézzük akkor a pusztait. 1720-ban ilyesféle írásképekkel jelenik meg a kettős tagolódású nevet, a térkép felkesztésekor figyelmen kívül hagytam, noha elvileg indokolt lett volna, lehetne indokokat felsorolni arra, hogy bevesszük a térkép szerkesztésbe. A pusztát is figyelmen kívül hagytam, szigorúan csak az íképzősöket vettem figyelembe. Jól lehet, tudjuk nagyon jól, hogy akár tolban is maradhatott bizonyos adatoknál az íképző a puszta esetében. Most az eredetről nem akarok beszélni, és hát tulajdonképpen Kázmérnek a Régi Magyar Családnevek Szótára című kézikönyvéhez fordulva tudjuk nagyjából beazonosítani, hogy az első adatai a 16. század első feléből származnak. Az írásképek azok nagyon jellemzőek, hogy Y-os, az I hangértékű J-s és I-s írásképek is megjelennek. Itt most erről részletesebben nem kívánok szólni. Lelkes Györgynek a helységnév azonosító szótára azért érdekes ebben a témában, mert Hajdú a családnév enciklopédiában sokkal több puszta előtagú vagy utótagú település említ, anélkül, hogy felsorolná őket. Valójában a helységnév azonosító szótárban van, valószínűleg azt is figyelembe vette, hogy mikrotoponimákból is keletkezhette ilyen család. Nézzük gyorsan a lelkesféle kézi szótár alapján az előtagok tekintetében hányféle lehetőség adódott arra, hogy a nevet visszavezessük valamilyen puszta előtagú település névre. Több diára kellett szétbontanom, hogy futtatni lehessen. És most az utótagok. Tehát ezek bármelyike motiválhatta adott helyzetben íképzővel ellátva az ide tartozó történeti és jelenkori családneveket. És akkor nézzük gyorsan a részletes térkép, a megyei bontású térképeket. Tudni kell a térképszerkesztéshez, hogy nem az 1720-as megye beosztás alapján, hanem a laikus érdeklődő közönség igényeit figyelembe véve az 1910-es megye beosztásra vetítettem rá minden esetben az adatokat a megyei bontású térképeken. Ha a részletes térképeket nézzük, és ez azért fontos, mert a kettő együtt adja ki igazából az elemezéshez a megfelelő támpontokat. Azt látjuk, hogy szintén a magyar nyelvterülethez döntően, de eléggé szórtan jelentkeznek azok a nevek, amelyek a puszta elő- vagy utótagból jöhettek létre. Nézzük meg a 2009-es adatokat, mit mutatnak. Ugye itt érdekességként az ovák képzős női név valószínűleg Szlovákiából került át Magyarországra, és a nevet a okmányok alapján a magyar adminisztráció is az anyakönyvetett formában viszi tovább, illetőleg a harmadik arab hármas tételnél, hogyha nézzük, az az S-sel, de S hangértékkel jelölt név, 9 név szintén szláv névterületen lett valószínűleg anyakönyvezve, és aztán hozzák magukkal útlevél vagy egyéb más okmányok segítségével Magyarországra az adatokat. hivatalosan, hogy miféle kettős tagolódású nevek vannak, amelyeket a térkép szerkesztéskor nem vettem figyelembe. Előtagként, utótagként itt láthatók olyanok is, amelyek mesterséges névadással keletkezhettek, azt hiszem nem kell különösebben részleteznem, hogy miért lehet ezeket felismerni. Nagyon jól, illetőleg hát a puszta ics, ugye jével az i hangérték szlávosítás és ics képző, ezeket azonban a térkép szerkesztésekor még egyszer hangsúlyozom, figyelmen kívül hagytam. A lexikális típus nagyjából így oszlik meg a mai Magyarország területén, tehát a mintázat, a két időszelet mintázata nem teljes fedés, nem mutat teljes fedés. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az a képzete a laikusoknak, hogy egy-egy családnév évszázadokra visszamenően nemzedékről nemzedékre öröklődik, ez nem teljesen igaz, hiszen pontosan ez az a típus, ha lakhelyet változtatott az illető, akkor kaphatott egy olyan nevet, hogy például mondjuk Csepregre beköltözve, honnan is, tanár úr, Bőmellől? Tormásligetről, Tormáspusztáról. Tormáspusztáról beköltözve Csepregre, akkor kaphatta a pusztai nevet, miközben lehetséges, hogy előtte Fehér volt a neve, mert hogy valamilyen más motiváció alapján tartotta nyilván a közösség. Ez tehát azt is jelenti, hogy bár a családneveket öröklődőnek tekintjük régtől fogva több évszázadra visszamenően, valójában azonban ez nem a családon belüli több évszázados öröklődés, hanem hát igazából a nevek egy-egy családon belül is a új körülmények adódta, új közösségbe kerültek, megváltozhatta. A részletes térkép címkékkel ellátva mutatja, hogy szinte a mai Magyarország területén mindenütt kisebb-nagyobb foltokat leszámítva megtalálhatók az ilyen típusú neve. Nézzük gyorsan Vas megyére vonatkozóan. Tanár úrtól szeretném megkérdezni, hogy megtalálja-e a lakhelyét a térképen, igen. De akkor még egy további érdekességet is mutatok, csak az Y-os neveket térképre víve. Ha visszaemlékeznek az előzőek közül valamelyikre, ahol az Y meg az I-t nagy vonalakban föltettem a térképre, látható volt, hogy nagyfokú átfedést mutat a két térkép. Az első az a több mint 2 millió I-képzős mai magyarországi családnevek alapján készül, illetőleg a történeti réteget is tulajdonképpen hát igazából figyelembe kellett volna venni, de nem tudtuk. A második pedig csak a pusztaira vonatkozóan. Nagyon sok lexikális típus igazolja, hogy körülbelül ilyesféle mintázat rajzolódik ki az Y-ra vonatkozóan, és pedig alapvetően egészen érdekes módon Nyugat-Dunántúl, és különösen ott, ahol erőteljes volt az úgynevezett rekatolizáció. Tehát az Y nyelvföldrajzi és felekezeti összefüggést mutat mindenféleképpen, semmiképpen nem a nemesség és a kor nép közötti vízválasztó mutatja. Részletes térkép alapján az adatok mindösszesen 163 nevet találtam egyébként Y-ossal az a pusztai mintázatán belül, és Vas megyére vonatkozóan az Y-osok, illetőleg Vas megye környezetében a 2009-es adatbázis alapján. Hát ennyi lett volna egyelőre.
Köszönöm szépen. Én mondom itt, hogy nekem nagy csalódás, mert a családi hagyomány ugye kimutatni nem tudjuk, mert kutyabőr nincsen, de hát azt mondom, azért írjuk Y-ra, mert valamikor. Hát most a Feri bebizonyította, hogy nem. Élünk tovább, így is. Apám meg a húgom úgy jártak, hogy az utolsó személyigazolvány cserénél a rendőrségre egyszer íven írták a nevüket, és azt mondták, hogy mi ezt már nem fogjuk kijavítani. Úgyhogy
és most, hogyha az 1720-as összeírásnak az adatbázisában nézzük a különféle írásképp változatokat, akkor azt tapasztaljuk, hogy sokkal több labiális változat található, mint illabiális változat a 18. század elején. Miért érdekes ez? Azért, mert tulajdonképpen tudjuk, hogy az ős változatok másodlagosak. Itt ebben az esetben a labializációval, tehát az ugyanolyan nyelvállás fokkal ejtett zárt erből labializálódnak a veres alakból a vörös alakok. És hát meglepő volt számomra is, amikor elkészítettem ezeket a történeti térképeket, hogy sokkal több volt a másodlagosból a 18. század elején, holott általában azt tapasztalható, hogy ami az elsődleges etimológiailag abból van több, és a másodlagosból általában léptékével kevesebb. A 2009-es adatbázisban azonban éppen fordított a helyre, és pedig az illabiális változatból van több, ha nem is duplája mennyiség, de olyan 40-60% arányban oszlanak meg a veres javára. A két időszeletet összevetve éppen megfordulnak az arányok, és ez nagyon érdekes következtetésekre ad majd lehetőséget, hogyha egy alaposabb elemzéssel próbálunk utána járni, hogy mi is lehet ennek az oka. De nézzük gyorsan a történeti adatokat. Történeti térképek alapján látszik nagyon jól, hogy tehát a lexikális típus szintén nagyjából a magyar nyelvterülethez kapcsolódik, zömmel legalábbis, és hát igazából az északi területen magyarázata lehet adott helyzetben néhány adatnak az is, hogy a szlovákban az őt nem tudják ejteni, tehát hogyha viszi valaki népgazdaként az ős változatot, akkor úgy jár, mint én Nyitrán, amikor a portásnénitől kértem a kulcsot, és akkor kérdezte, hogy mi a nevem, mondtam, hogy Vörös, beírta Veres, mondom, nem Veres, hanem Vörös, Anó Veres, mert hogy ő az őt nem hallja, ennek ugye megfelelő magyarázata a fonetikában található, a fonéma hallásban, tudnélik a szlovákban nincs ő és ő, egy-két jövevény szó esetében, mondjuk a röntgenben van csak a szlovák jövevény szavak között ő, egyébként ő nem hallja. Hogyha a részletesebb térképet nézzük, akkor ugye azt is látjuk, hogy valóban tényleg döntően a lexikális típus a magyar nyelvterülethez kapcsolódik. Itt most ezzel nem szeretnék tovább foglalkozni. Viszont, hogyha az es és az ős változatokat külön térképre visszük, azt tapasztaljuk, hogy kisebb gócok alakulnak ki az esek esetében, és ezt összevetve az ősszel, nagyon szépen kirajzolódik majd a későbbi 2009-es megoszlása a neveknek részben a Dunántúlon mindenképpen, a Dunától, Duna folyásától keletre azonban nem. A nyelvtörténészek tudják, hogy nagyjából a nevek segítségével, a vörös-veres esetében az ős adatok segítségével nagyjából kirajzolódnak azok a gócok, ahol az őzés e tekintetben lokalizálható volt más szórványos források alapján. Tehát itt a névtan és a nyelvtörténet között nagyon jó átjárhatóság mutatkozik. Nézzük a 2009-es adatbázist, a térképek a kis magyar családnévatlaszból származnak. Az ős adatok, tehát a labiális adatok alapvetően az őző nyelvterületekhez kötődnek, az illabiálisak, tehát a veres adatai pedig a Duna folyásától keletre egyértelműen. És hogyha térképeket megnézzük, akkor még inkább markánsan kirajzolódik ez a fajta különbség, és számunkra mindez azért meglepő a két mintázat összevetése alapján, mert ugyan a Dunántúlon az őző változatok azok fedik egymást, de többnyire a Duna folyásától keletre azonban a mai magyarban nem nagyon találunk őző adatokat, ezek szórványosan kerülhettek át mondjuk a Felső-Tisza vidékére, vagy Borsodabolcs-Zemplén megyébe, hogy mi az oka pontosan, ez csak családtörténeti, genealógiai vizsgálatokkal lehetne kideríteni egy-egy adat kapcsán, hogy ténylegesen ott születette, vagy pedig népességmozgással, munkavállalással, belső népességmozgással került el oda. Ennyi lett volna,
amit most akartam megkérdezni, hogy az őzésnek ugye útjai vannak, hogy esetleg kirajzásról lehet-e szó, a nevek talán hozzásegíthetnek a magyarázathoz, hogy erről mit utaltál is
rá. Ebben talán a hallgatóságot is megszólíthatnánk, Juhász Dezső kollégám biztos, hogy többet tudna erről mondani, hogy ha tovább gondolnánk a térképeket, és az itt látott térképeket két időszeletben, és egyáltalán, hogy mit mondott a nyelvtörténet ezzel kapcsolatban, akkor lehetséges, hogy ő avatottabb lenne ebben. Megszólíthatunk Dezső
kérdésben. Szociológiai jelentésnek is lehetne akár témája.
Csak nagyjából van átfedés a nyelvjárási őzés, meg a névtani őzés között. Jól lehet, hogy ugyanarra hangtanélenségre figyelünk. Itt nagyjából egy kelet-nyugati megoszlás látható, de a dél erősebb természetesen. Hát az azt mutatta, hogy az őzés följebb húzódott a 18. században, nyelvjárásilag stabilanban megmaradt a Balatontól délre. Miközben Nyugat-Dunántúlon is van őzés, csak nem olyan erősen. Tehát itt egy kicsit más, nem ellentmondó, hanem mégis más a kép. Viszont, hogy a nyelvjárási ejtésben településsel elszármazott közések, kisebb búcai megfigyelhetők, ez még mikroellemzésekre lenne szükség. Tudnélik nagyon ismert, hogy a Kis-Kárpátok alján Szenc környékén van egy góc, aztán a Abaúj megyei Kassa környéki őzés, továbbá ugye Erdélyben, Udvarhelyszéken, és Délnyugat-Magyarországon pedig Hetés vidékén van kisebb foltszerű őzés. Ezeknek a magyarázatát Benkő Loránd megadta, tehát a Árpád-korban stratégiai okok miatt a fontosabb bejáratokhoz, tehát Szencnél ugye a Duna melletti bejáró, Abaújnál az észak-déli adót és kereskedelmi út, Székelyföldön pedig az első székely kitelepülés Udvarhelyszék környékén, Hetésnél pedig a Muravidéki kisebb bejáratot fogták, vagy figyelték a őző székelyek. Tudjuk, hogy nem minden székely őzött, de a legősibb csoport valószínűleg igen. Tehát ezek nagyon korai kitelepülések. Ma ezeket a nagyobb nyelvjárási térképek részben elrejtik, részben pedig nagyobb odafigyeléssel mégiscsak követni lehet őket, de itt a névtani térképeket inkább a nagyobb foltokat lehet látni, és inkább a közép-magyar vagy korai új magyar korszakra adnak egy megfelelő képet. Tehát nincs ellentmondás, csak talán más korszakoknak és más érzékenységi vizsgálatoknak a képleteit látjuk.
Én azt visszaemlékszem a szombathelyi bemutatóra, ugye, mert azért igaz, hogy igaz Magyarországra Nemo Patria, Nemo Profeta in Patria Sua, de a Nemo Profeta, hogy bocsánat, egy kicsit ferdítsem a fordítást, tehát senki nem lett proféta a saját hazájában, azért a könyvnek tartottunk egy bemutatóját Szombathelyen is. És ott felvetettél egy nagyon érdekes kérdést, ami szintén nyelvtörténetileg is érdekes, a Vlach és az Olá kérdést. Ha hoztad magaddal, esetleg nézzük meg.
Az Olá és a Vlach neveket. Ugye, amikor az algoritmusokat megírják, hanem az olvasata egy-egy írásképnek, illetőleg, hogy valóban oda tartod, összetartoznak-e lexikálisan azok, amik úgy látszanak, hogy összetartoznak, vagy pedig valamilyen egészen más oka lehet a dolognak. Mindenféle különösebb, mélyebb magyarázat nélkül mutatok néhány térképet erre vonatkozóan, illetőleg változatokra vonatkozóan. Annyit azért hozzátennék, hogy a feltárás során számtalanszor adódik olyan, hogy addig meg nem talált íráskép vagy ejtés változatra az algoritmus segítségével rábukkanunk. Érdemileg nem írják fölül alapvetően a nyelvföldrajzi tényeket, de hát az a célja ennek a kutatásnak is, hogy minél teljesebb körülön feltárja az adatbázisból a megfelelő összetartozó neveket. Az OLA esetében például problémát jelent a pirossal jelölt íráskép, vagy talán ejtésváltozatoknak a kérdése, mert ugye lehet akár V-vel is ejteni, de lehet akár U-nak is ejteni, és ebben az esetben a nyíltabbá, zártabbá válás problémája alapján már is összetartozó adatokkal van dolgunk. Láthatjuk, hogy a nagyjából 450-es adatbázis tekintetében nem írja fölül, valószínűleg alapvetően ez a néhány 16, 8 és 1 változat a nyelvföldrajzi tényeket, bár mindenképpen színezi, hogyha belevisszük. Az előző baloldali táblázatnak az adatai térképre véve azt fogjuk tapasztalni, hogy alapvetően döntően keleti névvel van dolgunk. Sajnos a Párciumtól keletre, Erdélyre nem látunk rá, hiszen a mandátum az összeíróknak a Magyar Királyság területére vonatkozott. Más adatbázisokkal azonban problémásnak érezném összefésülni ezt az 1420-as összeírás. Másabb voltak az elvek, tehát az összeírásnak az elvei. Más módon hajtották végre ténylegesen az összeírásokat, de csak sajnálni tudjuk, hogy nem látunk keletebbre. Minden esetre az nagyon jól érzékelhető, hogy keleti névvel van dolgunk. Hogyha a részletes térképet nézzük, ez is ugyanezt mutatja nekünk, hogy tehát a Duna folyásától keletre, sőt tulajdonképpen a Tisza folyásától keletre található ez a lexikális típus. A V-s változatok, tehát a V-s írás vagy ejtés változatok nagyjából a Duna folyásától szintén keletre és délkeleten találhatók, illetőleg szórtan egyéb más helyeken is nem írják föl alapvetően az eddigi képet. Az ós változatok pedig hát nagyjából lefedik azt, amit az előbb láttunk. Nézzük meg a valak esetében, mit mutatnak a térképek. Ilyen adatokat találtam hozzá, lényegesen kisebb adatbázissal van dolgunk, elexikális típus kapcsán, északi terület, és egyértelműen a valak pásztorokhoz kapcsolódhat ez a név, északon, tehát a felső magyarországi régiókban, és hogyha a részletes térképet megnézzük, akkor alapvetően a Duna folyásától északra, észak-keleti régióban találhatók ezek a neve. Még egyszer mondom, jellegzetes pásztorkodó foglalkozás névként, valószínűleg szlovák névképzéssel jöttek ezek létre. térkép van, történeti és jelenkori térkép, és hát természetesen a törekvés mindig az, hogy atlasz formájában jelenjen meg, bár általában eléggé szkeptikusan szoktak nyilatkozni az atlaszokról, hogy zömmel a megjelenés pillanatában néhány érdeklődőn kívül nem nagyon sokan forgatják, és ebből egyenesen adódik a feladat is, hogy mivel aki az atlaszt szerkeszti, vagy akik szerkesztik, akik dolgoznak rajta, azok a legjáratosabbak abban, hogy mit érdemes belőle kutatni, ezért továbbra is arra törekszem, hogy minél több olyan térkép kerüljön napvilágra a publikum elé, amelyhez különböző kommentárok, magyarázatok fűződhető, mint például ebben a monográfiában is. Egyébként annyit szeretnék még ezzel kapcsolatban mondani, hogy köszönettel tartozom Sárváváros polgármesterének, aki a város nevében egy jelentős összeget adott a megjelentetéshez támogatásként, ugyancsak Győrváros polgármesterének, Borkai Zsoltnak, aki szintén egy hasonló összeggel támogatta, és hát egy jelképes összeggel ugyan, de a Vas megyei közgyűlés elnökétől is kaptam egy kisebb támogatást, és ennek köszönhetően ebben a kötetben már színes térképek láttak napvilágot. Az olvashatóságot nagyban könnyíti, hogyha színek segítségével tudunk dolgozni. Szépséghibája a dolognak, hogy hát csak A5-ös méretben sikerült kihozni a kötetet, tehát a térképek jó lenne, hogyha nagyobb méretben készülhetnének. A következőkben e kettő szempontot próbáljuk majd a későbbiekben érvényesíteni a Kaligram kiadóval. Kaligram kiadóval vagyok tárgyalásban arról, hogy egy következő munka napvilágot lásson. Igen, de erre már nem válaszolhatok, mert a kiadó titoktartásra kötelezett, hogy meglepetésnek szánták a publikum számára. Sorozatról mindenképpen szólhatok. Sopronban lesz a következő. Farkas Tamás is egyik olyan kollégám, aki innen Pestről ez a laza munkacsoporthoz hozzátartozik, ha ő vállalja egyáltalán, hiszen a kezdet-kezdetétől részt vett a konferenciákon, talán egyen nem, ugye Tamás? Pozsonyin nem. Június 3-án, 4-én ott szintén abban gondolkodunk, hogy főként nyelvészek, de ne csak nyelvészek szóljanak hozzá ehhez a kérdéshez, és azt már biztosan tudom, vagy legalábbis majdnem biztosan, hogy a következő 2017-esnek pedig Kolozsvár fog helyet adni, és az Erdélyi Múzeum Egyesület támogatását élvezem, vezetésének támogatását ahhoz, és ott valószínűleg regionális problémákkal, transzilván problémákkal foglalkozna a konferencia. Kifejezetten arra hegyeznénk ki, hogy a keleti régiónak a népföldrajzi kérdéseiről értekezzünk.
Azt látjuk, hogy csak a fehér folt volt eddig, akkor ennek hatással elindul valami lehetséges.
Igen, ugye a cél az is tulajdonképpen, hogy a környező országoknak a kutatói próbáljuk egy kicsit felrázni ez e tekintetben, hiszen ha Hungarikumról beszéltünk, akkor azt gondolom most már bátran, egyre bátrabban merem mondani, hogy különleges ez a projekt a tekintetben is itt Közép-Európában, hogy nincs hasonló hozzá. Ahol vannak hasonló próbálkozások és szakmailag is kifogástalanok, ott általában nem teljes adatbázissal dolgoznak a jelenkori népességgel vonatkozóan, hanem telefonkönyvekből. Csak léptékében, hogy érzékelje mindenki, egy nagyjából 80 milliós Németország telefonkönyvei alapján a 1998-tól 2005-ig terjedően a Deutsche Telekom támogatásával két egyetem kutatócsoportja dolgozta fel a német család névatlaszra neveket, de hát nem születési nevek természetesen, hanem telefonkönyvekből származó neve, osztani kell nagyjából a 80 milliót hárommal, és akkor lehet érzékelni, hogy két nagy kutatócsoport dolgozik valamint projekt munkatársakkal egyetemben, a Deutsche Telekomnak az anyagi támogatását is élvezve, úgy nagyjából 30-35 millió adattal, én pedig 10 millió adattal egyedül, magad uram, a szolgál nincs elve alapján, sem informatikus, sem térinformatikus segítségét nem kellett érdemben igénybe vennem hozzá. Nyelvész képzettségem ellenére 16 éve foglalkozom ezzel a kérdéssel. Mire az engedélyt a belügyminisztériumtól megkaptam, hogy egy ömlesztett adatbázist lekérdezhesse, addigra már a matematikai szoftverek adatbázis kezelőknek a elveit kidolgoztam, és ugrásra készen egy másik munkával párhuzamosan elkezdtem feldolgozni, és közben az 1720-ast is sikerült kiteljesíteni, és ez a különlegesség benne, hogy két időszelet alapján nem csak állapotokat, hanem adott helyzetben folyamatokat is tudunk modellezni.
Sok felé maradt még benned valami, amire...
Annyi, hogy a jövőre vonatkozóan azonban nem biztos, hogy tudunk jósolni, hiszen a 2003-as anyakönyvi törvény, illetőleg a nevekkel kapcsolatos jogi szabályozás a kettős családneveknek a szaporodását eredményezi, méghozzá jelentős mértékben, nagyon jól érzékelhetően Hajdúnak a 2007-es adatbázisa, ahol lokalizálni nem lehet, de összességében lehet látni a neveket, és az én 2009-es adatbázisom között is nagyon nagy differencia mutatkozik a kettős családnevek irányába eltolódva, és természetesen ugye itt a házassági neveket nem is vehetjük bele, mert születési nevekkel dolgozik mind a két adatbázis, tehát léptéknyivel nagyobb a dolog, és ez jelentősen meg fogja változtatni a magyar családnévállománynak a jellegét, és azt hiszem Tamás ezt alá lehet írni, hogy egy jelentős változás fog bekövetkezni a tekintetben, tehát tulajdonképpen lehet, hogy az utolsó pillanatban sikerült egy olyan metszetet, egy olyan szeletet készíteni 2009-ben, 10 évvel az ezredforduló után, amikor még nagyjából látjuk az állapotokat, és még valami, ami ide kívánkozik, ami az első eredményeknek az egyike volt. Hajdú, amikor szorgalmazta, hogy az 50-es évek népszámlálási adatait adják ki, és akkor hadd nézzük meg népföldrajzilag is, hogy tagozódik a magyarországi családnévállomány, akkor azon az elven gondolkodott, hogy akkor még nem indult meg a népességmozgás, az iparosítás, a városba település, vagyis mögötte ott volt az a konceptus, az a képzet, hogy a modernkori népességmozgások jelentős mértékben fölülírták a korábbi állapotokat. összességében azonban azt tapasztaltam, hogy nem nagyfokú állandóság figyelhető meg, egy-két kivételt leszámítva, tulajdonképpen a két időszelet nagyon szépen rávilágít arra, hogyha valami valahol országosan elterjed, valamikor 18. század elején, akkor az most is jellemzi névföldrajzilag a mai magyar családnévállomány. Ha valami lokális jelenség volt, akkor általában az lokális jelenség marad, akár keleti, akár déli, akár északi, akár nyugati jelenségként. Tehát nagyfokú állandóság van, tudnék, a népességmozgás az nem olyan, hogy Szigetvárról Kisvárdára tömegesen telepednek át, hanem olyan, hogy a kis településről a nagyobbra, a járási központba, a járási központból a nagyobb városokba, megyeszékhelyekre, és ezoterikusabb az, amikor valaki az egyik országrészből a másikba települ át, és viszi azt a jelenséget, ami ott egyébként nem őshonos, tehát idegen valamilyen módon, és ez nagyon-nagyon érdekes, nagyon sok név esetében kimutatható, hogy tehát állandóság van. Tehát nem késtünk el vele 2009-ben még, de ha ezt tovább még prolongáltuk volna, akkor valószínűleg a kettős levek ezt felülírták volna.
Ez az állandóságot a szociológiai vizsgálatok is alátámasztják, hogy azt mondják, hogy a magyarok még ellentétben például nyugat-európai népekkel, vagy beszélve Egyesült Államok lakosságáról nem mobilisak, tehát azért bár sírunk, hogy nagyon sokan elhagyják az országot, de arányait tekintve mégsem annyira sokan, mint amelyik mondjuk egy nyugat-európai országban a mobilitás alapján mondjuk meg tudnám figyelni, mert valahogy olyan földhöz kötöttek, vagy rökhöz kötöttek vagyunk. Reméljük egyre kevésbé a gondolkodásban, de még a fizikai mozgás tekintetében mindenképpen. Amit mondtál, ugye az új névadási gyakorlat kettős nevek és így tovább, akkor azt hiszem, hogy kutatás szempontjából olyan kaotikus állapotok jönnek el, legalábbis az ilyen típusú kutatások, amit te végeztél, hogy akkor minden egyes esetet külön-külön meg kell mikroszociológiai szempontból is vizsgálni, és majd akkor lehet csak valami eredményre jutni, tehát oda félországi stáb kell, azt hiszem, hogy ezt meg lehessen csinálni.
Egyébként még egy pillanatra visszatérve az előző gondolathoz, éppen most a szlovák, a Békéscsabai Szlovák Kutatóközpontnak jelent meg egy olyan kiadvány, a szlovák nyelvű kiadványa, amihez én is adtam térképeket, szlovák nyelvű térképeket, és szlovák vonatkozású térképeket, tehát szlovák nyelvű és szlovák vonatkozású térképeket. 1720 az a pillanat, amikor még nem indult meg a németeknek a tömeges betelepítése. 1720 az a pillanat, amikor még nem indult meg tömegesen az észak-déli irányú szlovák népességmozgás országon belül, és ezt gyönyörűen lehet követni a két időszelet tekintetében, hogy a felső magyarországi régióban, a nyugat-magyarországi, a mai Burgenland területén található horvát és német népesség nem csak lexikális, hanem morfológiai típusok tekintetében is kirajzolódik, hogy hol miként található. Ebben a könyvben is van egy olyan térkép, ami például a Mann utótagú családneve névföldrajzát mutatja be. Ez negatív irányban, tehát nyugati irányból rajzolja ki a német-magyar nyelvhatárt. A leggyakoribb magyar családnevek például a német, a nagy, a horvát, a tót, azok pedig keleti irányból rajzolják ki nyugaton, és északon pedig déli irányból a magyar-szlovák, magyar-német nyelvhatár, és akkor még egy nagyon érdekes dolog, az ics képző, ami alapvetően lehetne magyar képző is, magyar népképzés is, de döntően 1720-ban mégis a szlováksághoz, pontosabban a mai Burgenland területén található és nyugat-Magyarország területén található horvát neve. emberekhez kapcsolódik, és csodálatosan kirajzolódik félkör alakban, így rajzolom, félkör alakban a felső magyarországi régión követve, és aztán megáll valahol keleten a képzésmód. Tehát ilyen lehetőségek, ilyen opciók is vannak a kutatásban természetesen. A következő lépés nyilván, hogy a morfoszemantikai típusoknak a erőteljesebb feltárása történjen meg, csak hát ez sokkal időigényesebb, mint akár egy lexikális típusa is. Azért hozzáteszem, hogy egy algoritmusnak a kitalálása az néhány napba telik, mire egy lexikális típushoz mondjuk az összes változatot vissza tudja az ember keresni, és nagyjából benne is foglaltatik mindegy, ami oda tartozik. Az oláhot és a valahot azért mutattam, hogy milyen nagyfokú óvatosság kell ahhoz, hogy ne keveredjenek össze nem tartozó névtípusok.
Pedig hangtanilag milyen jó meg lehetne magyarázni akármilyen olával, ha
igen.
Összefüggésig, és hát lehet, hogy több szempont élmény, és egyszerre tervényében ilyen a másikban olyan érdekes. Tehát ezért kell ilyen kutatásokat végezni, kérem szépen, kinek van tovább a kérdése, megjegyzése, annak is, ami Ferinek eszébe jut egy újabb jó, én már legalább most mondtam már, amire kétszer kérdeztem, hogy megy tovább, de most már tudom, hogy megy tovább a kutatás, és még fiatal és energikus ember vagy, úgyhogy meg fogod csinálni. Megvárjuk és jövünk a könyvbemutatóra. Ha nincs kérdés, nincs mondani valónk, rengeteg, de akkor egy újabb szeánszot kellene igénybe venni, akkor megköszönöm Ferinek, gratulálok a helyez a könyvhez és a projekthez. Önöknek meg köszönöm az érdeklődést. Éljenek az ilyen lehetőségekkel, és hát találkozunk.